A prédikáció elhangzott 1988. április 20-án, Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Hálásak vagyunk, egyszerűen hálásak vagyunk azért, amit Isten tesz, végez. Hálásak vagyunk azért, amit a hétvégén Romániában átéltünk. Egy új nevet akartam adni a testvérünknek, csak hogy még nem jött el az ideje annak, hogy egy új nevet kapjunk. Ez az idő csak akkor jön el, amikor a győztesek az Úrnál lesznek. Akkor majd mindannyian megkapjuk az új nevünket. Mégis a győzelmi bátorság nevet akartam adni a testvérünknek. Igen, ez egy csodálatos név, és valóban bátorság kell ahhoz, amennyiben valaki győzni akar. Akinek nincs bátorság, otthon maradhat. Csak aki bátor, induljon el az útra. És a testvéreink elindultak, útra keltek, mert bátrak voltak. És van egy hely, hol is van megírva, amikor a 30 000 kellett volna elinduljanak a harcban, és azokból csak 300-an maradtak. És a felszólítás az volt, hogy mindazok, akiknek nincs bátorságuk, menjenek haza azért, hogy ne fertőzzék meg, és ne bátortalanítsák el a többieket. Erre mindannyian szívesen távoztak. 29.700 hazament, 300 000 ember ott maradt, és ez Istennek éppen elég volt a győzelemre. Mégis hálásak vagyok a két testvérünknek, akik magukra vették az úti fáradozást. És azt hiszem, ők is igazolhatják, hogy csodálatos napokat és órákat élhettünk át együtt, azt is látni, amit Isten tesz, végez, és az emberek szívének háládatosságát is. És egyszerűen csodálatos, és meg kell becsülni. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindaz, ami itt rendelkezésünkre áll, ott is rendelkezésre áll a testvéreknek. Éppen ez az, amit meg kell becsülnünk. Hálát kell adnunk Istennek, hogy olyan testvérekkel ajándékozott meg bennünket, akik valóban bátrak, hogy ránk való tekintettel segítsék Isten népét a győzelemhez. Testvéreimhez képest nekem kényelmesebb volt, én repültem, ők autóval utaztak. És amint már mondtam, ami ott Romániában feltűnt nekem, az a hátrány, amely a román testvérek a németül beszélőkkel szemben szembesülnek. Mivel a németül beszélőknek minden rendelkezésre áll olvasni és hallgatni, ezért teljes körűen tájékozottak. Még románul, még nem áll rendelkezésre olyan sok információ. És ebben a tekintetben nekünk, kettőnknek, szeretett testvérem, nagy feladatunk van. Rövidesen tehát nagyon-nagyon sok mindennek kell történnie azért, hogy ezeket a testvéreket is gondozhassuk, és rendelkezésükre álljon mindaz, ami a többieknek is rendelkezésre áll. Téged külön kell üdvözöljünk, testvérem, különösen a te barátaidtól, igenis. Ők nagyon megkedveltek bennünket, megkedvültek mindannyiunkat, azonnal meg tudtuk különböztetni őket, felismertük ki kicsoda, és így tovább, így nem volt semmi gondunk. És az a szép, hogy Isten szent szellemmel ajándékozott meg bennünket, nem pártoskodó szellemmel, és ez csodálatos dolog. Nem pártoskodó szellem, hanem a szent szellem. És a szent szellem kézbesíti számunkra az összes igazságot, viszont a szent szellem nagyon gyengén, kedves, nem bánt senkit, mégis helyreigazít. Ezt senki sem tudná úgy megtenni, nem te testvérek, akik most ezt különösen megtapasztaltuk, hogy az Úr szava ilyen egyszerűen elhangzik, és helyreállítja, és kiavítja a dolgokat, hogy a testvérek, akik 40 éve szolgálják az Urat, egymásra néznek, és először hallják, hogy dolgoknak hogyan kell menniük, és hálásan elfogadják, igenis hálásan elfogadják, ez a csodálatos és szép benne. De időközben én is regettem, így az emberek már egy kicsit megbíznak ugye bennem ebben a tekintetben is. Van egy bibliai idézet is, hogy azoknak a testvéreknek, akik a munkát végzik, és ezt minden körülmények között életük kockázatával is, ahogy hallani lehet, hogy néha határon hogy mi történik, 2 óra alatt a legapróbb részletekig szétszednek benneteket, akkor ez nem egyszerű dolog. Az 1. Tesalonikaihoz írt levél 5. fejezetének 12. versében ez áll. Azonban arra kérünk titeket, szeretett testvéreink, hogy tanúsítsatok elismerést azoknak, akik közöttetek a munkát végzik, és akiket ti vezetőitek és lelki gondozóitok az Úrban. Tartsátok őket különösen nagy szeretetben, méltóságban és becsben munkájukért. Őrizzétek meg a békességet egymás között. A Szentírásban semmi sem lett elfelejtve, valóban semmi, és ha így szemléljük a dolgokat, és megértettük, milyen értékessé vált számunkra Isten ígéje, akkor életünk bevetésével továbbadjuk azt. Én is megkönnyíthetném magamnak a dolgokat. És ezt nem csak itt-ott mondom, hanem minden alkalommal, és mindenkinek minden alkalommal őszintén megígérem, hogy ez be is következik. Mindig azt mondom, hogy lassan visszavonulok, pihenőt tartok, csak hogy nem adom meg az időpontot, mikor. Nem állítottam fel egy időbeosztást, hanem minden alkalommal megígérem, hogy igenis meg fogom tenni. De Isten majd a megfelelő időben gondoskodik a dolgok kialakulásáról. Viszont arra kérünk titeket, szeretett testvéreink, hogy részesítsétek elismerésben azokat, akik végzik közöttetek a munkát. És nem csak ezt. És akik a ti elöljáróitok és lelki gondozóitok az Úrban, tartsátok őket különösen nagy szeretetben, és becsben munkájukért őrizzétek meg a békességet egymás között. Szívből hálásak vagyunk Istennek, amennyiben most az útozással kapcsolatban megemlítem testvéreinket, akkor nem kevésbé gondolok a helyi gyülekezetre, a testvéreinkre is, akik itt szolgálnak, akik a vezetőink, lelki gondozóink az Úrban, akik évről évre végzik a munkát. És egyszerűen hálát kell adnom Istennek. Hálát adni Istennek a sok oldalúságért, amelyet egy ilyen kicsi ember sokaságban elhelyezett. Hadd legyünk egyszer egészen őszintén. Egy ilyen kis embercsoport. Itt vannak gyülekezeti vezetőink, vannak presbiterek, vannak munkások Isten országában, vannak testvérnők, akik mind főbe a gyülekezet szolgálatában állnak, és mindent megtesznek. És vannak fordítóink, vannak, Isten mindennel megajándékozott minket. Nem de, hogy egy ilyen kis közösségben minden megvan. Énekesek, zenészek, imádkozók, mind megvannak. Mi az, ami nem áll a rendelkezésünkre? Hát nem ajándékozott-e meg Isten bennünket mindennel kegyelemből? Hadd kezdjünk el hálát adni neki. Egy 300-400 fős közösségben sem találnátok olyan sok mindent, vagy olyan sok oldalúságot, ami nekünk kegyelemből megadatott. Van trombitai zenekar, vegyes kórus, énekkar, itt a szinte legjobb orgonán van játszva, ami létezik. Minden megvan, zenészek és az emberek, így van. Nem gondoskodott-e Isten mindenről, testvérek? Így van ez, amikor építettünk, mindannyian itt voltunk, itt volt testvéreink, terai testvér és mindenki, nem gondoskodott-e Isten minden alkalommal, mindenről, tényleg mindenről, minden időben. Így van. És itt az udvaron minden meg van téve. Amennyiben hálával tartozunk egymásnak, ahogyan a Biblia is mondja, akkor senkit sem kellene kihagyni. A technika is, Vogt testvérnő, a technika is, különösen Schmidt testvérek és mindazok, akik ott vannak, dolgoznak. Igen, mi, akik csak a padokban ülünk, és köszönöm nektek, testvérnők, akik a legutóbb visszamaradtatok, és segítettetek kitakarítani a szobákat. Isten áldjon meg titeket Düsseldorfból. Rátok gondolok, ez nagyon előkelő volt. Jót tett nekem, hogy láthattam, milyen lassan bővül a cselekvők köre. Nem a segédmunkásoké, ők ott túl vannak, itt van a cselekvők köre. Ezért is hálásak vagyunk, és pedig teljes szívből. A feladatunk az, ahogy itt meg van írva, viszont arra kérünk titeket, szeretett testvéreink, hogy részesítsétek elismerésben azokat, akik végzik közöttetek a munkát. Aki már nem képes rá, legyen hálás, hogy mások megteszik. És ti, akik már előre haladott korban kerültetek, meg tudlak érteni benneteket, hogy ég a szívetek, hogy itt szeretnétek lenni és segíteni. Ti megtettétek a ti időtökben a kötelességeteket. Ma mások vannak soron, és ezért is hálásak vagyunk az Úrnak. És az elöljáróitoknak és lelki gondozóitoknak az Úrban tartsátok őket különös megtiszteltetésben, szeretetben és becsben munkájukért. Őrizzétek meg a békességet egymás között. Ez valóban nagyon fontos. A békesség megőrzése, sőt a békességre való törekvés a hajszolás utána, ezzel ajándékozzon meg bennünket Isten. Szerettem volna még visszatérni a 355. ének egy versére, amelyet Margarete von Brasch fordított le, aki nagyon sok énekeket írt a pünkösdi énekeskönyvben, másokat pedig lefordított. Itt ennél fogva a harmadik versben ez áll. Már most, Uram, tölts be engem önmagaddal a vér alatt. A vér alatt. Eszközölt ki én bennem a te akaratod végrehajtását a drága vér alatt. Nem csak ajakvallomásként mondjuk, hanem azt is, hogy a Szent Szellem által megvalósulhatna, hogy hajlandóak lehessünk, legyünk arra Isten akaratát végrehajtani. Mi vagyunk azok, legyen, hogy Isten feltárja számunkra, és ajándékozzon meg erővel bennünket, az akarat ugyan megvan bennünk, és ezt is elhelyezte Isten már a szívünkbe. Az íge, amit Schmidt testvér felolvasott, számomra sok-sok éve az egyik legbecsessebb íge. Már több mint 30 éve prédikáltam az első 3 versről. Ez az egész Szentírás egyik legfontosabb ége szakasza, nevezetesen a 4. vers. Amikor Krisztus megnyilvánul az életünkben, vagy amennyiben Krisztus megnyilvánul az életünkben, akkor majd mi is ővel együtt megnyilvánulunk a dicsőségben. Ez a legfontosabb az egész életünkben, hogy Krisztus ne csak valahol a kereszténységben legyen megtalálható, ahol voltak éppen nincs is, hanem Krisztus mi bennünk, a dicsőség reménysége. Krisztus nyilvánvalóvá váljon az életünkben, nem csak szavakban, hanem az életünkön keresztül, bennünk és rajtunk keresztül. Amennyiben Krisztus nyilvánvalóvá válhat az életünkben, nyilvánvalóvá válik, majd mi is vele együtt nyilvánvalóvá fogunk válni a dicsőségben. Viszont, ha ez nincs így, mi legyen akkor? Amint tudjátok, én nem vagyok egy ítéletet hirdető prédikátor. Ezzel még nem landékozott meg Isten engem. Valószínűleg eljöhet egyszer még. Egy szép napon valahogy érzem, hogy el fog jönni. Eljön majd az Istentől meghatározott időben, amikor mindkettő benne lesz az utolsó ajánlatban. A legutolsóban. Kegyelem, de az ítélet bejelentése is nem fog hiányozni. Mindig, mielőtt valami különleges történt itt a Földön, Isten előre bejelentette, ítélte, és megadta a figyelmeztetést az ítéletre. És mindkettő meg lesz adva, az ítélet bejelentése és az üdvösség ajánlata. De itt ennél fogva fel kell tennem az ellenkérdést, amennyiben Krisztus nem nyilvánul meg az életünkben, akkor majd mi sem fogunk vele együtt nyilvánvalóvá lenni a dicsőségben. És éppen ebben rejlik a dolgok komolysága. Úgy, ahogyan Isten megnyilvánult Krisztusban, itt ezen a földön, úgy szeretne Krisztus is megnyilvánulni mi bennünk. Mit mondott Branham testvér a prédikációjában? Krisztus a felkent, mi pedig a felkentek. Ő a Mesiás, mi vagyunk a Mesiások. Ha ezt így átvehetnénk, és magunkévá tehetnénk valahogy. Ez több, mint csak egy tanítás, több, mint szavak értelmezése. Ez egy Istennel való élmény, egy természet feletti élmény Istennel. És még ez is alá lesz vetve egy növekedési folyamatnak, de valahol kénytelenek vagyunk elkezdeni. Amennyiben Krisztus nyilvánvalóvá válik az életünkben, amint tudjátok, mióta van egy új szövetségi Bibliám németül és görögül, milyen nehéz volt egy mondatot érthetően lefordítani, egy másik nyelven érthetővé tenni, ezt a legtöbben csak akkor veszik észre, ha maguk is fordítanak. Nagyon-nagyon nehéz. De az alapgondolat itt egyszerűen az, hogy ha Krisztus nyilvánvalóvá válik az életünkben, akkor majd mi is vele együtt nyilvánvalóvá válunk a dicsőségben. Ezt megkívántam magamnak már mióta hívővé lettem. Nem is tudom pontosan, nem tudom, hogy Reinhold Iding, vagy Alfred Borg testvérek, hogy még emlékeztek a József iskolára. Talán 1954-ben lehetett, talán 54-ben, amikor először beszélni kezdtem erről. Ennek az ígének egy mély jelentősége lett számomra, és remélem, hogy nem csak mély jelentőségű lesz számunkra, hanem együtt át is élhetjük. Nyilvánvalóvá lehet bennünk. Ki szeretné ezt, hogy Krisztus nem egy ájtatos arc kifejezésben? Erre nem gondolok. Arra gondolok, hogy Jézus Krisztus lénye, az isteni élet, ami Krisztusban volt. Hallottunk ugyan a vérről, és tudom, hogy gyakran kellemetlen erről valahogy beszélni. Ugyanakkor éppen ebben rejlik a mi megbékélésünk, a bárány vérén keresztül, és tisztában vagyunk azzal, hogy éppen ezáltal lett az Isten élet szabadjára engedve mindazok számára, akik a bárány vérén keresztül meglettek váltva. És pontosan, hogy Pál apostol elmondhatta, mostantól fogva élek többé, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ha az Úr nélkül élünk, az Úr nélkül is fogunk meghalni. Ha ővele élünk, ővele fogunk meg is halni. Ez a valóság. Nos, nem úgy van, hogy temetést kellene itt vagy akarunk tartani ma, de Isten segítsen meg bennünket, hogy Krisztussal együtt meghaljunk, és így igenis tarthatunk egy temetési beszédet, mert megvan írva, hogy Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, vele együtt meghaltam, vele együtt el lettem temetve, és vele együtt új életre keltem. Isten ajándékozzon meg ezzel bennünket kegyelemből. Milyen ígét olvastál fel, Schmidt testvér? Ez volt ez itt, nem? Nem, de? Nem. Ó, igen, ez a gondolat is. És egy másik. Azt tudom, hogy mindannyian hisztek Isten egységében, és ez így helyes az örökké valóságtól örökké valóságig. Csak hogy nézzétek és olvassátok el, kérem, a két verset is ebben a fejezetben, a Kolosi 3-ban. El kellene olvasnunk az első és második verset, majd a 17. verset. Törekedjetek arra, ami odafent van, nem arra, ami itt a földön van. Pillanat, az első verset akartam olvasni egyszer. Ha tehát Krisztussal együtt fel lettetek ébresztve, akkor azt keressétek, ami odafent van, ott, ahol Krisztus tartózkodik, miközben Isten jobbján trónol. Annyira hálás vagyok Istennek az egész Szentírásért. Annyira hálás vagyok Istennek minden egyes ígéért, ami meg van írva benne. Ülj a jobbom felől, amíg ellenségeidet lábaid zsámolyává nem teszem. Mindennek be kellett teljesednie. Amennyiben el akarjátok olvasni a Filippi levélben, majd leült Isten fennségének jobbjára, felemeltetett minden mennyek felett, hogy mindent beteljesítsen. Mi a lényeg ennél fogva? Krisztus még mindig Isten dicsőségének jobbján van. Még nem foglalta el a trónt a középpontba, hogy Istenként és királyként uralkodjon. Még mindig közben járó, szószóló, és éppen ezért van a jobbján. Ki ismeri azt a helyet az Ótestamentumból, ahol ez van megírva, ő a jobbomra. Hiszen Bibliaóra van ma este. Ki ismeri ki magát? Kérem, ez a bölcsesség nekem is megadatott már. Igen. Milyen szép, hogy mégis beszélgethetünk ilyen fontos dolgokról, és mégis. Pontosan ez az. Pontosan ez az. Igenis. A 110. zsoltár. Nézzétek, így kellett beteljesednie a Szentírás minden egyes szavának. Zsoltárok 110. fejezete, az első verse. Így szól az én Uramnak a kijelentése az én Uramhoz. Észrevettétek, hogy az egyik Uram nagy úrral, a másik kis úval van írva, észrevettétek a különbséget, még maga az írók is tudták ennél fogva, hogy ennél fogva az egyik Jahve, a másik Jahsua. Így szól az én Uramnak a kijelentés az én Uramhoz. Az Ótestamentumban az Úr volt, az Új Szövetségben az én Uram, az én Istenem. Ez a különbség, a személyes kapcsolat létrehozatala. Ülj le a jobbomra, ami ellenségeidet lábaid zsámolyává nem teszem. A lábaidnak, ez valójában így is van, az eredeti szöveg megfogalmazásban ennél fogva nem az van írva, hogy zsámoljuk a lábad alá, az eredeti szöveg megfogalmazás szó szerint azt mondja, hogy az ellenségei alkotják az ő lábainak a zsámolyt, hogy úgymond az ő ellenségei, hogy az Úr erre az egész csoportosulásra, erre az egész felgyülemlet halomra helyezi a lábát. Ők alkotják a zsámolyt, az Úr pedig ráhelyezi a lábát, mert ő uralkodik mindörökké, mindenek felett, és ennél fogva nincs menekvés. Nem csak zsámoly lesznek valahol, hanem teljesen az ő lábai alatt lesznek. A lába alatt, igenis. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy az Úr hamarosan a sátánt még a mi lábunk alatt is eltiporja, akkor pontosan tudta, mit mond. Mégis most gyorsan térjünk vissza ehhez az ígéhez az 1. Korintus 15. fejezetéből, amely éppen ezt a területet érinti. Itt ez áll az 1. Korintus 15. fejezetének 24. versétől. utána pedig a vég, amikor átadja az atyának a birodalmat, mihelyt megsemmisített minden uralmat, minden erőszakosságot és hatalmasságot, mert neki királyként kell uralkodnia, amíg a lábai alá nem vetette az összes ellenségeit. Amíg ő a lábai alá nem vetette az összes ellenséget. Figyeljetek itt a kapcsolatot a Zsoltárok 110. fejezetének első versével. Amíg ő a lábai alá nem vetette az összes ellenséget. És megfigyeltétek azt is, hogy királyként is kell uralkodjon. Mindez csak az 1000 éves birodalom végén fog bekövetkezni, nevezetesen, ahogy itt áll, és talán a tisztázás véget el kellene olvasnunk a 22. és 23. verset is. Mert ahogy Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre lesznek keltetve. De mindenki a maga sajátos felosztásában. Krisztus, mint az első szülött, azután azok, akik Krisztushoz tartoznak, az ő eljövetelekor vagy visszajövetelekor, azután pedig a vég, amikor átadja az atyának a királyságot, Istennek az atyának a királyságot, a birodalmat, mihelyett megsemmisített minden uralmat, minden hatalmat és minden tekintélyt, mert neki királyként kell uralkodnia, amíg a lábai alá nem vetette az összes ellenségeit. Az utolsó ellenség pedig, aki meg lesz semmisítve, az a halál. És azt is pontosan tudjátok, hogy a halál még a legvégén is, vagy az 1000 év letelte után is rengeteg zsákmányt fog szerezni magának. Mert a sátán szabadjára lesz még engedve, elindul a föld szélességére, összegyűjti mindazokat a népeket, körülveszi a szentek táborát, és aztán tűz hullik az égből. Jelenések 20. fejezete, a 10. vers. Nos, majd olvassuk tovább. Mert ő mindent az ő lábai alá vetett neki. Mindazonáltal, amikor majd kijelenti, minden alá vettetett, akkor bizonyára magától érthető, hogy kivéve azt, aki mindent alá vetett neki. De nyomban azután, amikor minden alá vett, akkor maga a fiú is alláveti magát annak, aki mindent alláveted neki, azért, hogy Isten legyen minden mindenekben. Egy nagyon csodálatos szava az ígének, és látjátok, mit juttatott ez kifejezésre, miután Isten tökéletessé tette az isteni származásúakat, amely Krisztussal elkezdődött, a fiú is allá fogja vetni magát az atyának. És akkor majd Isten lesz minden mindenekben, és mi elfoglalhatjuk azt a helyet, amelyet most ő foglal el, és ő ismét Isten lesz minden mindenekben. Ahogy az örökkévalóságtól fogva volt, úgy lesz újra az örökkévalóságig. És ez az, amit az emberek nem képesek megérteni, bárcsak meg lehetne nekik magyarázni. Értitek ti, hogy ez mit jelent? Isten önkinyilatkoztatása emberi formában egy Isten maradt ugyan, de most ki lett nyilatkoztatva a fiú képében, emberként, szellemében 100%-osan Isten, testében 100%-osan ember, hogy létrehozzon egy új isteni leszármazást az emberiségben és az emberek gyermekeiből, Isten gyermekeit alakítsa át, hogy az időbelieket örökkévalóvá tegye. Emberi szavakkal én sem tudom megfogalmazni, és nem hiszem, hogy létezik ember, aki ezt meg tudná tenni. Csak hogy az én szellemi szemeim előtt ez nagyon világosan és tisztán megjelenik. ahogyan Isten látható formában, mint Jáve, elválasztva a dicsőségtől, amelyben volt, megnyilvánulhatott, úgy nyilvánította ki magát Jézus Krisztusban itt a földön. Isten a mennyben volt, Isten a Krisztusban volt, Isten szellem, Isten mindenütt jelen való. Ő létrehozta Krisztusban ezt az új kezdetet. Én nagyon örülök ennek, hiszen én is része vagyok ennek az új isteni teremtésnek. Ha valaki a Krisztusban van, egy új teremtmény az. A régiek elmúltak. Mégis felolvasom az 1. Korintus 15-ből az íge verset, mégpedig az 54. verstől. Ránk való tekintettel, hogy a befejezés is meglegyen téve. Mindazonáltal, amikor ez a mullandó, halandó test felöltözte a múlhatatlanságot, a halhatatlanságot, és ez a halandó test felöltözte a halhatatlanságot, akkor majd beteljesedik az íge szava, ahogy megvan írva, elnyeletett a halál a diadalomban. Halál, hol van a te tövised, fullánkod? Pokol, hol van a te diadalmad? Így szerepel a legtöbb fordításban, és itt ennél fogva a következő vers, a halál fullánkja vagy a tövise pedig a bűn ereje pedig a törvényben van. De hála legyen Istennek, aki a mi Urunk Jézus Krisztus által megadja nekünk a győzelmet. Ennél fogva, szeretett atyám fiai, szilárduljatok meg rendíthetetlenül, és vegyétek ki mindenkor szorgalmasan a részeteket az Úr munkájában, mert amint tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen, ezt tudjuk. A munka az nem lesz haszontalan. Mi alá